A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A versenyképességről, a vízgazdálkodásról, az éghajlatváltozásról, illetve finanszírozási kérdésekről is tanácskoznak az uniós környezetvédelmi miniszterek kétnapos budapesti informális ülésükön, mondta Rajsz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára az ülés előtt újságíróknak. Az államtitkár felidézte, idén Baku, Azerbajdzsán fővárosa ad otthont az ENSZ éghajlatváltozási konferenciájának. Szeretnénk az uniós környezetvédelmi miniszterekkel minél előbb megkezdeni az egyeztetést arról, hogyan lehet sikeressé tenni a novemberi rendezvényt, közölte. A magyar EU elnökség egyik fő témája a versenyképesség, ami fontos a környezetvédelem, a körforgásos gazdaság, a fenntarthatóság szempontjából is. Sokkal sikeresebb zöld átállást lehet megvalósítani, ha ezen a területen is a prioritások közé kerül a versenyképesség, hangsúlyozta Rajsz Anikó. Az államtitkár kifejtette, a most kezdődő uniós ciklus egyik legfontosabb témája a víz lesz. Repülőrajtot vett a Magyar-Európai Uniós elnökség. Már az első napokban számos olyan rendezvényt tartottak, amelyek az egész unió érdeklődését felkeltették, mondta az európai ügyekért felelős miniszter a TV2 műsorában. Bóka János azt mondta, az elnökség első hetének elején volt az úgynevezett informális tanácsülés, amely a versenyképességért felelős miniszterek találkozója volt Budapesten, és az egyeztetésen megvitatták egy új versenyképességi paktum lehetőségét, tartalmát. A tanácskozáson szó esett a mesterséges intelligencia szerepéről és az elektromos autógyártás támogatásáról, tette hozzá. Minden úgy alakult az első néhány napban, ahogy terveztük. Nagyon érdekes és mozgalmas elnökségnek nézünk elébe, hangsúlyozta a tárca vezető. Hiszünk abban, hogy a fiatalok sikere a nemzet sikere. Ezért is kiemelt fontosságú a magyar kormánynak a tehetséges fiatalok támogatása. Jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára Budapesten. Varga Bajusz Veronika egy középiskolás fizikai világverseny nyitó eseményén a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen arról beszélt, hogy Budapest mindig is a tudomány, a kreativitás és az innováció otthona volt. És ezzel a megmérettetéssel ezt most a világnak is megmutathatja. Magyarország a világ 11. helyén áll az 1 millió lakosra jutó Nobel-díjasok tekintetében, emelte ki. Felidézte. Krausz Ferenc kutató fizikus tavaly vette át munkássága elismeréseként a Nobel-díjat. A bölcsődei férőhelyek száma 2010 óta megduplázódott Magyarországon. A bölcsődei ellátás biztosító intézményeké pedig megnégyszereződött, mondta Nagy Varga Zsófia államtitkár a Heves vármegyei Rózsaszentmártonban, ahol a 129 millió forintból kialakított 8 férőhelyes bölcsődét adták át. A Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős államtitkára ünnepi köszöntőjében hozzátette. Ma Magyarországon már háromszor több településen érhető el ez az ellátási forma, mint 14 éve. Kiemelte, hogy 2010-ben a kormány egyik legfontosabb elhatározása az volt, hogy olyan családbarát közeg jöjjön létre Magyarországon, ami lehetővé teszi, hogy minden vágyott gyermek megszülessen, a felnevelésük pedig ne okozzon anyagi nehézséget. Ennek nagyon fontos eleme a döntés szabadsága. A bölcsődei hálózatok megkönnyítik, hogy az édesanyák visszaállhassanak a munkába, tette hozzá. Sipos János a település polgármestere elmondta. A községben 2021-ben adták át az első 8 férőhelyes mini bölcsődét, és még be sem fejeződtek a munkálatok, amikor már döntöttek az újabb pályázat beadásáról. Végül az időjárásról. Általában derült vagy fátyol felhős idő várható, de helyenként erőteljes marad a gomoly felhőképződés. Záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak, nagyobb eséllyel a középső, majd egyre inkább az északnyugati, északi tájakon. A szél csak zivatarok környezetében lehet átmenetileg erős. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 34 és 40 fok között várható, de egy-két helyen 40 fok felé is emelkedhet a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Anglia nyári játékok.
Szemelszedett igazsága vagy házassági leckék középhaladóknak.
Végjáték július 20-án 21 órai kezdettel az EGRI várban.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Július 1-e és 4-e között az EGRI Főegyház megye közel 90 hitoktatója számára Balogh Gyula atya, a Gyöngyös Felsővárosi Plébánia plébánosa tartott lelki gyakorlatot a kateketikai iroda szervezésében. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt rádiónk mikrofonjánál Balogh Gyula atyát, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Mi volt a témája ennek a 4 napos lelki gyakorlatnak?
Yves Congar adta az ötletet, tőle olvastam még évekkel ezelőtt egy cikket, és hát erről már mondjuk a plebániai szinten, meg a plebániákon, ahova meghívtak, erről tartottam elmékedést. Én gondoltam, hogy ezt kicsit alkalmazva, hitoktatókra, meg kitágítva, hogy ő így fogalmaz Yves Congarhoz, az egyház, akit szeretek. Én kicsit lefordítottam a magam, hogy miért szeretem az egyházat. És ebben nyilván vele rejtettem sok olyan példát, ami velem történt, és azért fogalmaztam így is meg a témámat, hogy nem csak úgy, hogy Yves Congar, hanem magam nyelvére lefordítva, hogy én miért szeretem az egyházat.
Ha már így hangzik a kérdés, hogy miért szeretem az egyházat, bennem ez azt a gondolatot ébreszti, hogy nagyon sokan vannak, akik az egyházra, mint a klérusra, a papok közösségére tekintenek, ugyanakkor beszélünk arról, hogy az egyház a hívők közössége.
Hát Istenné, vagy a biblikus alapon nézzük, hiszen Jézus előtt is egyetemmel ki lehet venni, hogy ahogy az ószövetségi nép, ott volt a 12 törzs, és a választott nép az Isten részéről, Jézus egy új szövetségi népet akart fölállítani. És ott is mindenhol vette az ószövetség, vagy 12 apostolt választott, és nyilván ez nem szült akkor ellenállást, a kezdet-kezdetén látták azt a 12 embert Jézus körül, de amikor közeledett a föld életének a befejezése, akkor viszont már feladatokat adott, ha csak egyre is gondolunk Péternek a kiválasztására, hogy ő lett ennek a közösségnek a vezetője, mint első pápa. És látjuk a történelem útján, hogy ez nagyon jó meghatározás, a második Vatikán zsinat is élt ezzel a kifejezéssel, hogy ez a talán a legérthetőbb. Az a nép, amely Jézus követi, Jézus tanítását hordozza, hogy a mennybe ment előtt is mondja az apostoloknak is, hogy menjetek el az egész világra, és keresztétek meg őt az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindennek megtartására, amit parancsoltam nektek. Most ez az egyház, ebben az egyházban más-más feladatai vannak, a papnak is más, a pápának is, a püspöknek is, de ugyanazt a jézusi üzenetet hordozzuk, és hála Istennek most egyre többet beszélünk, hogy sok katekétánk van, vagy nem is tudnák a papok ellátni a hitoktatást, sok egyház iskolánk van, érszek, hogyha jó voltából is, hogy belemert ebbe vágni, és ez úgy éreztem, hogy nem eléggé tudatos a hitoktatóban. Ennek az öröme, hogy én nem egyszerűen csak katekéta vagyok, és mert néha a mindennapokban csak úgy találkozunk velük, hogy lehet egy jó hittanórát tart, jó szemléltető eszközöket használ, de valahol a lelkéből nem jön át, és nem megy át. Az, hogy ez nem egyszerűen csak a plebános aláírásával, vagy az érzékeny aláírásával kapott egy megbízatást, hanem akár az első elmékedésben is ezt próbáltam aláhúzni, hogy rácsodálkozni, hogy az a megtestesült Jézus egyházat alapít, az egyházat megbíz az ő tanításának a hordozásával a történelem útján, és mi egyháznak ebben a szakaszában vagyunk, és élünk, ugyanaz a feladatunk. És nagyon sok kihívás van most, hogy sikerül átadni. És azért például Yves Hongár nagyon rávilágít, hogy nem elterelni a figyelmet, hogy Jézus emberré lett, tanított bennünket, és Jézus az atyához akart elvezetni bennünket. Tehát ez minden nap ilyen tudatosnak kéne lenni a katekétákban, hogy nem egyszerűen csak leadok egy anyagot, hanem közben hogy tudom vezetni azt a kis csoportot, osztályt, vagy plebánián is a plebányi tanuló embereket, hogy közelebb jussanak az Istenhez. Akkor sejtik meg azt is, hogy benne vannak ebben az áramkörbe, amiben Jézus úgy elindított bennünket.
Gondolkodom azon, ez a baj velem, hogy nevek nem mindig jutnak eszembe, hogy vajon ki mondta azt, hogy benned égnie kell annak, amit lángra akarsz lobbantani másokban. Talán ez igaz lehet a hitoktatókra, a lelki pásztorokra is. Jól érzem azt, hogy egy-egy ilyen lelki gyakorlat azt a célt is szolgálja, hogy az Isten kapcsolat erősödjön?
Hát most tudatosan választottam így ezt a témát, mert ebben benne van az is, vagy elhangzott, hogy fedezzem föl, hogy az igébe ki van jelen, és az egyház hirdeti az igét. Fedezzem föl, az eukarisztiában Jézus van jelen, de annak a kisugárzása az eukarisztus Jézusnak az én hozzáállásomtól is függ. Ha az egyházban a tagok, és minden tag azzal a szándékkal venné magához a szentségi Jézust, hogy az ő testét vesszük, és Jézus akar bennem élni, én vagyok az élet kenyere, aki észre az én testemet is az énben bennem marad, és én ő benne, akkor ez az egyház látható lenne jobban. Sőt, nem is az egyház, hanem maga Jézus. Azokat a kincseket, amit Jézus rábízott az egyházra. Tehát például elő fogom hozni az igét, Szentírást. Ige, amelyet élnem kell. A te igét tűz, mondja a Szentírás. És ezt akarom bemutatni akár tapasztalatom formájában is, még az egyház 2000 éves tapasztalatában is, hogy ott születtek megújulások, ahol a Isten igéje valóban tűzként megjelent. Ugyanígy az eukarisztiára is, eukarisztus Jézus jelenlétére is. Hogy mi van az, hogyha én még gyerekkoromban átéltem, de szüleimnél is láttam, vagy most is biztatom az embereket, hogy a egyház történetben azért vannak olyan szentek, akik mindig fölhívták a magán kínálkozását keresztül, például Alapok Szent Margit, hogy mondja el a világnak, hogy Jézus szereti a bűnösöket. És ez az első pénteknek a megszületése. Ha csak ebben is akár a hitoktatók is részt vennének ebbe a gyerekek esetében, hogy bátorítani, átadni, ők is példát adnának. Ez is azt jelenteni, hogy az egyházat hitelesebben követem. Vagy közösség. Valakit megkérdeztem papot, hogy miért szeretem az egyházat, akkor rögtön ezt válaszolt, hogy Szent Háromság van benne. És az nagyon érdekes, hogy ennek a mélységét, hogy az Atya, Fiú és a Szentlélek közjön szeretetben él egymással, és az egyháznak is, tagjának is ez a feladata, utánozni a Szent Háromságot, vagy lebontva még inkább a családi otthonokra is, hogy modellje a családi életnek is, hogy ez a kölcsön szeretet működik. És akkor ez kiterjeszve a plébániákra, hogy ebben a kölcsön szeretetben éljünk, és a Szent Háromságot utánozzuk. Na az egyház. És ezt szeretem. Mert engem tanít. Mindig újra megérint, hogy na, kezdjem újra. És ugyanígy van, én a fokorán lelkiségben benne vagyok, de ott fedeztem föl a Szentírásnak, mit is jelent, ha nagyon tudatosan ott van bennünk, hogy Jézust akarjuk, hogy köztünk legyen. Ahol 2-3 születek az én neve, ott vagyok köztetek, ezt leírja, mondja maga Jézus. De biztos, hogy ott van. Templomba, tele van a templom, ott van Jézus. Én hiszek, hogy ott van, de azért kiszoktam néha sarkítani, ugyanakkor vannak ilyen példák, hogy nem ülnek egymás mellé, mert haragszanak. Tabernákulumban ott van Jézus, az oltáról megjelenik Jézus, de mi lenne abban a közösségben, ha ez a kölcsön szeretet szintén, ami a Szent Háromságot képezi le, ebben mondható is, hogy ahol kettelmű, az én nevemben, az ő nevében mit jelent? Hogy én képes vagyok érted is meghalni. Persze egy olyan nagy szólamnak is tűnhet, de mondjuk én a lelkiségen keresztül megéreztem, vagy begyakoroltam, vagy valamit megsejtettem, és hiszek benne. Vagy mit jelent, amikor papi közösségünkben ezt akarjuk, hogy Jézus közöttünk legyen. Abba köszönjük, hogy Jézus irányít. Tehát a szentek életén ezt látjuk. Ferenc nem semmi gyötrődött, hogyha nem volt kölcsönös szeretet, mert őnál a testvér az nagyon fontos volt. És ha valami hiányosság volt egyik testvér részéről érzett ilyet, vagy talán ő is érezte a gyarlóságát, az a legfájdalmasabb volt Ferencnek.
Ebben a székben ülve az is a feladatom, hogy kételkedő hangokat kihangosítsak. Ez egy picit utopisztikusnak tűnik, vagy nem is picit, hanem nagyon. Létezik ilyen közösség, ahol megvan ez a teljes elfogadás, ez a szeretet.
Nagyon vissza kell menni, de miről ismerték meg az első keresztényeket? Nézzétek, hogy szeretik egymást. És van ilyen. Ez a kovász, ez a só. Nem azt jelenti, hogy minden plebánia ilyen, meg mindenki a plebánián, de nincs más jövő. Hát ilyen megszokott szeretet, amiben csak úgy szeretek, hogy én nekem jó, az nem megy el a perifériákra, mert az lesz az utolsó emlékezése.
Akkor maradjunk ennél a szónál, hogy mit jelent önmagában a szeretet. Mert ha azt halljuk, az átlag ember azt hallja, hogy szeretni valakit, akkor egy nagyon komoly érzés, érzelem az, ami megsejlik e mögött, a szó mögött. Ugyanakkor a szeretetnek azért van több formája.
Hát van benne érzelem is, de nem az érzelem a dominál abban, hogy nincs olyan nagyobb szeretet, mint aki életét adja barátaiért, mondja Jézus. Odaadni? Hát az Jézus nem tette hozzá most akkor, hogy akkor nagyon-nagy öröm tölt el, stb. Nem. Életemet adom. És nincs olyan nagyobb, mint aki életét adja a másikért. Ez a szeretetnek a mércéje. Sajnos a világ olyan képet mutat, amiben csak néha rácsodálkozunk egy-egy emberre, hogy mekkora szeretetre képes, milyen áldozatra képes.
Áldozat a szeretet?
Annyiban hát Jézus is áldozattá lett értünk. Ott mutatta be a szeretet csúcsát. Úgy szerette a világot, egy szülött fiát adta oda. Csak a mai ember fél attól, hogy vagy nem akarja érteni ezt az áldozat szót. Akkor jó, ha úgy jó, ahogy én szeretném, meg nem okoz fájdalmat. Hát az édesanyjának hányszor okozott fájdalmat a gyerek? Az életben vannak markáns példák, amit senki sem von kétségbe, hogy egy szülő hogy szeret egy gyerekét, vagy valaki meghal a másikért. Munkáspapokra nem sok időt fordítottam, de ott is úgy tűntek föl, akik először is el akarták vinni a perifériára az evangéliumot. Ezért nem a megszokott öltözékben, nem a megszokott módon, mint hogy bejár, hanem munkáspapokként megtanultak heggeszteni, és a Franciaország volt, az a háború után indult el, éppen a munkások miatt, hogy oda nem jut el az evangélium, és így gondolták, hogy elviszik az evangéliumot. És ott is mi történik, hogy egyik nap a hajó dokba, melyik munkás rázuhant egy láda, is meghalt. És amikor nyomozzák, hogy kicsoda ő, akkor derül ki, hogy ő neki aznap nem is kellett volna dolgozni. Tehát mit keresett bent? Akkor kinyomozzák, hogy hol lakik, és kivel lakott együtt, munkatársával, és kiderült, hogy a munkatársa beteg lett, és félt, hogy elbocsátják a munkától, és ő bement. És az is kiderült, hogy ő pap volt. Odaadta az életét. Tehát minden harmadik világban, vagy ahol nagyobb áldozatot kíván a evangélium terjesztése, és nincs helyi egyház, és mennek a misszionáriusok, azok mindig erre is felkészülnek, hogy lehet, hogy életüket kell adni.
Csak ez a mai embertől itt 2024-ben úgy érzem, úgy gondolom, hogy nagyon távol áll.
Nem ismeri az igazi szeretetet. Tehát valószínűleg mi sem mutatjuk be azt a szeretetet, amit Jézus kérne tőlünk egy az egybe, és másik, hogy egy ilyen szekularizált világban, ami most élünk, ahol mindenhol az jelenti, hogy önző az ember. Ott nem is tud ráérezni. Tehát azt is tudja, hogy mi az. Ezért mondja például a Szent Egyet közösség, hogy azért kell nekünk töltekeznünk, hát az ő közösségének mondja elsősorban, töltekezni az Istennel, tehát komolyan véve az Isten hitet, a szeretetet, hogy oda elvigyük a lecsúszott emberekhez, egy kábítószeresekhez, börtönben lévőkhez, és lehetne sorolni, hogy kik vannak a periférián, az ő világukban, mert erre fogékonyak, a szeretetre. Ők, akik nem kaptak szeretetet. És erről sor ezt kell nekik megmutatni.
Gyula atya, így több ilyen, azt mondom, hogy szélsőséges példát, ugyanakkor nyilván nem szélsőséges, mert hogy rengeteg ilyen helyet tudunk a világból felsorolni, és akár Magyarországról is, ahol a periférián szükség van arra, hogy az ember ilyen áldozatot hozzon, vagy ilyen szeretettel menjen oda az emberek közé. Ugyanakkor jókor beszélgetünk, mert hogy gyakorlatilag néhány nappal, héttel ezelőtt került sor a diszpozíciók kihirdetésére itt a Egri Főegyház megyében is, meg szerte az országban. De azért nem csak ennyire szélsőséges helyek vannak, ahol az embernek a saját életét feláldozva kell az emberek közé menni, a leghátrányosabb helyzetűek közé is. Egy átlag lelki pásztor, mert azt mondtad, hogy valószínűleg nem pont így fogalmaztál, de éreztem annak a súlyát, hogy mi sem, és ezt úgy vettem, hogy lelki pásztorként mondod ezt, hogy mi sem tudjuk ezt megmutatni, vagy nem mutatjuk meg az embereknek, hogy mi ez az önfeláldozó szeretet. Egy átlag lelki pásztor, egy átlag plébánián, legyen az kis település, vagy egy picit nagyobb város, hogyan tud ilyen szeretettel ott lenni az emberek között a hétköznapokban?
Nem alakult ki ez a koncepció bennünk. Még mindig azt látjuk, hogy a két torony álljon, nem tudom én, mik legyenek még. Tehát ezt úgy fogalmazza a Ricardo, ez a Szent Egyet közösségnek az alapítója, aki Olaszországban él, hogy mi mindig csak a központtal foglalkozunk. És szemléletes példákat hozott. Polgármesteri hivatal a központban van, a templom a központokban, a középkori példák ezek, hogy jó, és ott vagyunk mai napig, és nézzük meg Egert is, nézzük meg Gyöngyöst is, minden ott van. És nem alakult ki az a koncepció, hogy mi van a perifériákkal. Hogy nem történik változás, akkor ott megszűnik az egyház. Nem ismerik Jézus Krisztust. Nem ismerik az egyszerű emberi szeretetet sem. Miért van az, hogy Terész anya, amikor első időkben sok ilyen sok példa szép megmaradt róla, hogy mondja a betegnek, hogy Isten szeret téged. Terész anya, mesélje, beszélj erről az Istenről, mert mi nekem senki sem mondta, hogy szeret. Beszélj a te Istenedről. Ezeknek a periférián élőknek arról kell, hogy engem te, hogy teszel tanúságot arról, hogy engem szeret. És őt is szereti. Mert nem akarjuk fölfogni, ez olyan, mint amikor sok betegségtől szenved valaki. És azt neki egy fájdalomcsillapítót, mert a foga is fáj, és megszűnik a fogfájása, az egész testére kihat. Nem ragozza, hogy jaj, de fájjál még a bokám, vagy fáj a fejem. Tehát az egy kis gyógyszer már a közérzetén változtat. És csak ennyit kéne, hogy ez nem egyszerű. Lehet, hogy imádkozni kell, hogy Isten nagyon ilyen karizmatikus embereket egy-egy egyház megyébe. És akkor a Jóisten meg megadja a főpásztornak azt a karizmát, hogy azt mondja, hogy fölismeri, és... Na de ezt meg kell gyakran kérdezni, hogy uram, hát Ferencet így értette meg a pápa. Bíborosokat, legalábbis a filmeken így szerepel, hogy mindenki néz, csodálja, de toprongyos emberek idejöttek, és gondolták, hogy a pápa elzavarja őket. És akkor Ferencnek igent mondott. Ferencben még volt az a karizma, hogy nem volt benne félelem, tudta, hogy a pápában a Szentlélek működik. Ha jó, de megy az, hogy a Szentlélektől kaptam ezt az indítatást, megérteti a Szentlélek azzal is, akinek igent kell mondani, hogy Ferenc, szabad az út. Na most egy nagy változások előtt áll az egyház. Nem az, hogy mennyi lesz a persejtbíz, hogy lesz. Az is fontos, de abba is lehetne, hogy több koncepciót vinni, hogy mire menjenek az anyagiak. Vagy most egy nagyon szép példa van. Érdemes lenne elmenned Kaposvárra. Most nyitották meg a Szent Kereszt Szent János ünnepén, azt nem fazendának ejtik, ez a sivatagot jelenti, az irgalmaság házát. És egy brazil indítatású közösség, szerzetességre nem az a hagyományos, hogy habitusban vannak is egyéb, hanem az elköteleződésük van, és négyen bejöttek már évekkel ezelőtt, és elindult a kábítószeres fiatalokkal, és egy ilyen otthon. Ott lesznek velük, vannak magyar tagjai, és a különböző közösségekből is van, aztán a Fokolán lelkiségből is van benne, egy ilyet közösségből is van valaki.
Én nem engedlek el ilyen gyorsan, mert hogy még mindig a szélsőségeket mondjuk. De egy átlag kis településen, minden településen, a faluközpontban van a polgármesteri hivatal, faluközpontban van a művelődési ház, faluközpontban van az iskola, meg a faluközpontban van a templom.
Lakótelepek is ott vannak. És már gyöngyösen is azt mondja az ember, hogy egyik másik templomot a belülről, ami a központban van, nem misézni, hanem építenénk egy közösségi házat, nem kell oda templom, amivel fér 200 ember is. De miénk? Egy sziget, ahol a lakótelepről bejönnek, mert nem fog lejönni lakótelepről, ott élek. Én most ezen elgondolkodom. Bővül az a lakótelep. És számot nem akarok mondani, mennyibe kerül egy közösségi épület. Ahol megtudják, hogy itt a katolikus egyháznak van egy helye, ahol lehetne a gyerekeket szombaton odahívni, vagy foglalkozni velük, vagy egy egyesoktatást, vagy akármit, egy sziget. Ez nem nagy.
Ilyenekre lenne szükség?
Hát ott például le tudnám képzelni. És beindulna biztos, mert nem fog lemenni másfél kilométerre, két kilométerre a templomokhoz. Mert buszjárat sincs. Vagy olyan körülményes. Ez a perifériáról szóló kis könyveskébe mondja, hogy oda kell menni. Ott kell beszélni az evangéliumról, az egyháznak. Oda kell menni.
Gyula atya, a te életedben ugyanúgy jelen volt több helyen a periféria.
A bánszállás volt, ha megnevezem a helyiséget. Ott már nem volt semmi, még kocsma se volt. Bót se volt, semmi. Volt egy misézőhelyünk, amit kaptunk az önkormányzattól, valamikor bolt volt, volt egy központi helység, és mellett ilyen raktárhelyiségek. De a misén volt 30 gyerek, cigány gyerek. Még 3 magyar öregasszony. De ők együtt miséztek velem. Az Úr legyen veletek. Na, de amikor megkaptuk ezt az épületet, addigra fölnőtt egy házas csapat a plébánián, és ezt elejtettem, vevők voltak rá. És az 5-6-an voltak, akik bevállalták, hogy péntek délután kimennek, de akkor ez megvolt, hogy szétszúttuk szedni kicsiket a nagyoktól. És a közel 30-40 gyerek járt oda. 2 éven belül elsáldozó is volt közöttük. Kialakult az őjük, rendszeresen mentek. Kaptak kocsit, volt, hogy ebből fejlődött tovább, mert van, amíg gyerek nem járt iskolába, nem tudtak bérletet venni. Akkor gyűjtést rendeztünk a hittanosok között, a felnőtt hittanosok között, a gyerekek ennyi a bérlet, és mindig jött 5-6 gyereknek tudtuk a bérletet biztosítani, és nem pénzt adtunk, mert azt elköltötte a szülő. De hogy tudja járni iskolába.
Szóval, ha jól értem, kell egy elkötelezett lelkipásztor, kell egy olyan mag, aki beleteszi a szabadidejét, a lelkesedését abba, hogy minél több emberhez eljusson az evangélium üzenete, és visszakanyarodunk oda.
Ez az első lépés, hogy mindig papokban gondolkodunk, de Jóisten kitermel világiakat is, akik meghallják ezt a hívást.
De visszakanyarodunk oda, aminek apropóján mi most beszélgetünk, hogy kellenek olyan hitoktatók, akiknek most itt lelki gyakorlatot tartasz július 1-e és 4-e között Mária Besnyőn, akikben ott van az a vágy, meg ott van a kérdés bennük is, meg azt mondom, hogy igazából minden hívő életében, hogy mennyire szeretem én az egyházamat, milyen áldozatot vagyok hajlandó hozni Jézusért.
Lehet, hogy most a szentségimádás is föl kell ajánlani értük, hogy valaki hallja meg ezt a hangot, ha Jóisten hívja őket ilyenre is, hogy jobban ereszkedjen le a periférián lévőkhöz, hogyha a Jóisten szólítja. Mert ez aktuális lesz, ez olyan aktuális lesz, hogy csak levegőse kapunk. A plebániákon, ha a perifériákhoz nem megyünk, onnan jön a megújulás, nem akarjuk elhinni. Akik a központban élnek, azok egyre jobban elfogynak. Meghirdetett, hogy felnőtt hittan ilyen össze nem jönnek. Egyrészt idősek is már, tehát ők már nem lehet úgy bekapcsolni dolgokban. Tehát lassan mozdulnak ott bent. Ezt várnánk a katolikus pedagógusoktól, iskolán pedagógusaitól is. Hogy vállaljanak szolidaritást. Ha Jóisten hívja őket, nem kell őket kényszeríteni, meg kreditpontot kötni. Ráadásul vannak olyan iskoláink, amik minden nap egy kihívás. Vannak, amik is konszolidáltabb a helyzet, de matematikailag vannak embereink, de hiányzik a lélek. Ezt lehetne kitágítani olyan értelemben is, hogy most összehívjuk az összes pedagógus, és tartunk nekik egy előadást kisebb létszámmal, akár iskolák szintjén is. Én optimista vagyok egyébként, mert a saját részemet kell megtennem. Van, ahol a kudarc, nem a negatív értelemben mondom most a kudarc szót, kudarcot vallok, mert korlátaim vannak már. Nem, mert már nem úgy fiatal, mint 30 évvel ezelőtt. Van olyan sok olyan intézményi feladat, amit el kell végezni, és nincs már időd, de biztos, hogy lehet előrelépni. Dialógus kell indítani, hogy mit tudunk. Egyháznak ez a feladata. Lehet, hogy új ötletekkel kell előjönni. akár szellemi, anyagi energiáinkat erre beállítani. Én nem azt mondom, hogy ehhez kellenek milliárdok, mert Avery Szent Teréz azt mondta, hogy 2 dukát meg Teréz az semmi, de 2 dukát Teréz és az Isten az minden. És én azt gondolom, hogy az Istennek szándéka lenne, hogy fedezzük fel az idők jeleit.
Kedves hallgatóink, Balog Gyula atyával, a Gyöngyös Felsővárosi Plébánia plébánosával Pap Ildikó beszélgetett.
Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Karitász percek.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Műsorunkban ezúttal a Karitász nyári programjairól, aktualitásairól számolunk be. Maradjanak velünk!
Vimja Otca i Syna i Svetoho Ducha.
Amin.
My holodni chocze listy, prosem Tebe błahosłowy. Голодні хоченісти, просим тебе благослови, алі, алі, буя.
Imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen. Smacznego.
Vacsorához készülődnek éppen Gyenesdiáson az egyik csoport, akiket a Katolikus Karitás egész nyáron több héten keresztül két helyszínen, Gyenesdiáson és Balatonakaliban táboroztat. Ezúttal Gyenesdiáson beszélgetünk Iván atyával, méghozzá azzal az atyával, aki Lembergből hozott ide általános és középiskolás korú gyerekeket.
Скажем так, останні три роки ми нікуди не їздили. І в цьому році мала бути ця інша група, яка їде сюди.
Az elmúlt három évben nem volt lehetőségünk az országhatáron kívül ilyen táborban részt venni. Idén Lengyelországból is kaptunk felajánlást, és innen a Magyar Katolikus Karitástól is megkerestek bennünket, hogy lenne lehetőség pár napot a Balatonnál eltölteni. Még soha nem jártunk Magyarországon, úgyhogy örültünk ennek a lehetőségnek. Az egyházközséghez több mint 130 gyerek tartozik, általános és középiskolások is, és velük nem csak én foglalkozom, hanem hitoktatók, szerzetesek, és akikkel most idejöttünk, azok a gyerekek is segítenek a programok szervezésében. Ez a mostani kirándulás ezeknek a segítő gyerekeknek egy jutalomút.
Mi az, ami megosztható? 2022. február 24-én támadta meg Oroszország Ukrajnát. Felidézni ezeket az első heteket, napokat, akár hónapokat, hogy ezt hogyan élték meg?
Я пам'ятаю цей ранок, і коли були сирени, ці всі, багато звуку, шуму, я думав, що це якийсь сон, що я не хотів це вірити.
Sajnos, nagyon jól emlékszem ezekre a napokra. Olyan volt, mint egy rémálom. Lemberg azért távol van attól a területtől, amit akkor megtámadtak, de nem volt egyszerű számunkra ez a helyzet sem. Egyrészt barátaink, rokonaink éltek Kelet-Ukrajnában, sokan meghaltak közülük, másrészt a sziréna folyamatosan éjjel-nappal bekapcsolt, olyankor azonnal le kellett mennünk az óvóhelyekre, nem maradhatott fönt senki, és ez lelkileg nagyon megviselt mindannyiunkat. Az első napok különösen ijesztőek voltak abból a szempontból is, hogy kilométeres sorok álltak a határnál, meg a benzinkutakon is. Nagyon sokan stoppoltak, hogy eljuthassanak a határig. Nagyon hideg volt, és hosszú órákig tartó várakozás miatt az emberek éhesek is voltak. A plébániákon főztünk teát, és készítettünk szendvicseket, amiket a határ felé haladóknak adtunk. Az első hónapban nagy volt a fejetlenség, de utána szervezettebben működött minden. Meglett mindenkinek a feladata, tudtuk, hogy ki miért felelős. Az viszont nagyon megviselt mindannyiunkat, hogy a légvédelmi szirénák éjjel is szóltak, így nem csak a munka miatt nem tudtunk aludni, hanem a szirénák sem hagytak bennünket. És persze nem csak a Kelet-Ukrajnából menekülőknek kellett segítenünk, hanem a plébánia közösségünkhöz tartozó családoknak is, főleg a gyerekeknek programot szervezni és elvonni a figyelmüket erről az egészről.
Nyilvánvaló, hogy ebben az elmúlt két és fél évben voltak nagyon-nagyon mély pontok. Gondolok itt arra, hogy tavaly télen ugye nem volt áramszolgáltatás, ilyen formán se víz, se villany, hosszú-hosszú heteken keresztül gyakorlatilag az egész ország területén. Nyilván ezt fizikailag is egy ember próbáló dolog, ugyanakkor lelkileg is nagyon úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon megviselt időst, fiatalt mindenkit. Лелькіпасторкінт тут шагітані з ембереknek?
Наприклад, теж ми вчимо, бо дуже багато людей підходили з питанням, що як почалися ті перші місяці війни, наскільки вони можуть допомагати. Ну, ми завжди кажемо, що...
Azt tanítjuk az embereknek, hogy úgy segítsenek másokon, hogy saját maguk ne szenvedjenek kárt. Az embernek nem szabad sem saját magának, sem a családjának hiányt vagy kárt okozni, miközben másokon segít. Ez a legfontosabb, mi ezt tanítjuk. Mindannyian hálásak vagyunk a segítségért. Az elmúlt években nagyon sok segítséget kaptunk a magyaroktól is. A legnagyobb támogatásra azoknak a családoknak van szüksége, ahol a családfő, az apa a harctéren van, meg azoknak, ahol a családfő elhunyt a háborúban. A legfontosabb most, hogy imádkozzunk a békéért. A gyerekeket is erre tanítjuk, itt is imádkozunk, hogy mielőbb vége legyen ennek az értelmetlen háborúnak.
Thank you.
Legtöbb ember a nyarat pihenéssel tölti, a katolikus karitász munkatársai azonban egész nyáron dolgoznak önkéntesekkel együtt, hiszen rászoruló családok gyermekeit és határon túli területekről érkező gyerekeket is táboroztatnak több helyen az országban. Écsi Gábor atyát, a Magyar Katolikus Karitász országos igazgatóját köszöntöm nagy tisztelettel és szeretettel rádiónk mikrofonjánál. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Hogyan alakul ez a nyár, Gábor atya?
Reméljük jó idő lesz, ahogy indult is. A karitász táborok megnyitották a kapuikat az egész országban, hiszen nem csak az országos karitász, hanem az egyházmegyei karitászok is szerveznek táborokat. Különféle táborok vannak, ott alvósak, napközis táborok, sporttáborok. Ezeket a táborokat mind fölkínáltuk azoknak a családoknak, ahol szociálisan nehezebb körülmények között élnek a szülők, és a gyermekek számára ez egy lehetőség, hogy egy hetet ingyen nyaraljanak. A plébániai karitasz csoportok gyűjtik össze az ő lakókörnyezetükből ezeket a gyermekeket, és hozzák el a karitasz táborba, vagy szervezik meg ott helyben maguk ezeket a táborokat. Nagyon sokféle programmal készültünk, kézműves programokkal, sportjátékokkal, ügyességi versenyekkel, és természetesen kulturális programmal is, és azt szeretnénk, hogyha ezek az élmények gyermekek számára maradandó élmények lennének, amit később tudnak az életükben is hasznosítani, vagy legalábbis szívesen visszaemlékezni rá.
Ahogy említettem is a bevezetőben, nem csak magyar rászoruló családok gyermekei juthatnak ilyen módon egyhetes táborozási lehetőséghez, hanem határon túli gyermekek is részesülnek ebben az ajándékban, és menekült családok gyermekeit is fogadja ilyenkor a karitász.
A Budapesten működő integrációs központban az elmúlt 2 év során több száz család jelentkezett már, akik elmenekültek Ukrajnából, és itt próbálnak boldogulni. Az integrációs központ munkatársai nekik is felajánlották ezt a lehetőséget, hogy az itt tanuló gyermekeik számára akár napközis táborban, akár pedig ott alvós táborban részt vegyenek. Így Balaton partján fognak ők nyaralni, illetve Budapesten működik a napközis tábor 4 héten keresztül, ami már el is kezdődött. Ez a szülők számára nagy segítség, hiszen ők munkába járnak és dolgoznak, és így a gyermekeik őrzése, vigyázása az megoldottá válik. Ezen kívül jönnek a határon túlról is, sőt egészen belső Ukrajnából több csoport gyermek is, akiket szintén a Balaton parton tudunk nyaraltatni, és délvidékről is lesz csoportunk, akik most magyarországi táborozáson vesznek részt.
2 évvel vagy 2,5 évvel ezelőtt, amikor 2022. február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát, minden jó érzésű magyar ember, amit tudott, segítségképpen felajánlott. 2,5 év eltelt. Most mire van a legnagyobb szükség? Nyilván ez egy óriási dolog, hogy akár arról a területről a gyerekeket sikerül egy pici örömhöz juttatni a nyaralással. Ugyanakkor a családok továbbra is nehéz helyzetben vannak. Hallgatóink, jó szándékú emberek, mivel tudják segíteni a karitász munkáját?
Elsősorban azzal, hogy bekapcsolódhatnak azokba segélyakciókba, programokba, amelyeket a karitász szervezés végez mostanában. Ezek részben a nyaraltatási programok, és már mi gondolunk az őszre is, amikor az iskola kezdődik, iskola kezdési támogatást akarunk adni a menekült gyermekeknek is, és a magyarországi szegény sorsban lévő gyermekeknek is, akár iskolatáskát, felszereléseket, és így ez a teher a szülőkre nem hárul. A katolikus karitász adományvonalán a 1356-os szám hívásával is lehet támogatni ezeket a programokat, illetve konkrét adományozással, ami a karitász honlapján található. Rendszeresen vissza katolikus karitász szállítmányokat, és néhány ember át is tud jönni érte, akik külön engedélyeket kaptak bizonyos felmentésekkel, akiket még nem vittek el katonának, és így sokféle adomány és szállítmány tud eljutni Kárpátaljára is, onnan pedig a belső ukrajnai területekre, ami már valóban háború sújtotta. Szomba irányult az a szállítmány, amellyel jó magam is részt vettem, és ez egy elég távoli nagyváros, ahol folytak a harcok, és részben el is foglalták, részben visszaszorították az ukránok az orosz támadásokat, de mindenképpen erős nyomai látszanak annak, hogy ott harcok dúltak. Ahhoz, hogy oda eljussunk, hosszú utat kellett megtenni, át kellett menni a Kárpátokon, ahol egy egészen más világ tárult elénk, és 1400 kilométer volt, ami meg kellett tenni ahhoz, hogy Herszonig eljussunk. Azt megelőző település, ahol meg tudtunk szállni, az Mikolajev volt. Ott is már korábban voltak harcok, de aztán felszabadultak azok a területek, illetve azok a falvak is, amelyek közvetlenül megelőzték ezeket a nagyvárosokat. A nyomai erősen látszottak, hiszen nagyon sok ellenőrző pont volt, amin át kellett jutni, nagyon sok technikai akadályt is láttunk a földeken, és sok igazoltatás volt ezeken az ellenőrző pontokon, ahol mindenféle okmányokat be kellett mutatni, és be kellett mutatni a szállítmányt is. Amikor elérkeztünk Herszon város elé, akkor egy nyilatkozatot is ki kellett tölteni, amelyben vállaltuk azt, hogy saját felelősségünkre megyünk, és tisztában vagyunk az ott lévő veszélyekkel. A város egy kicsit olyan kihaltnak tűnt, pedig egy nagyon nagy város. A Nyeper folyó vágja ketté, és a folyó egyik részén, ami most ukrán irányítás alatt van, az a városrész, ott álltunk meg, és oda tudtuk leadni a segélyszállítmányainkat, ami 3 teherautó szállítmány volt. Ebben részben tartós élelmiszerek voltak, részben higiéniai felszerelések, hálózsákok és egyéb fontos dolgok, amik mindennapi megélhetéshez szükségesek. A hely, ahol ezt átvették, egy nagy raktár, egy épület földszinti részén, ott önkéntesek dolgoznak, főleg nők, hiszen a férfiak azok a hadseregben szolgálnak. néhány családhoz is eljutottunk. Egyébként az utcák ott elég kihaltak, még napközben is, hiszen állandó légiriadó van, vagy veszély van a drón és egyéb támadások miatt. Úgyhogy nagyon kevesen közlekednek az utcán, és ők is nagyon gyorsan igyekeznek eltűnni, hiszen a folyó másik oldalán már az orosz hadseregek vannak. Egyébként a házaknál nagyon változó képet mutatott a városkép. Egy ház lebombázva, mellette lévő az éppen megmaradt. Oda bedobtak valamit, vagy benzinkutat fölrobbantottak mellette, és annak hatására ott is minden ablak kitört. A segélyosztó helyet is, ahol a raktár van, azt is körbevették ilyen golyófogó fallal, és itt történik az adományoknak a fogadása, a rendszerezése és a szétosztása is. Az elkészült csomagokért sorba állnak az emberek, és megvannak a rendszeres időpontok, hogy mikor lehet értük jönni. A szállítmány egyébként három teherautóból állt, az egyik az egy szlovák autó volt, ami a szlovákiai Caritas adományát hozta, a másik az egy ukrán volt, az a Kárpátaljai Caritastól jött, és az ő adományokat hozta, és a harmadik pedig a katolikus Caritasnak a autója volt, amivel az itteni adományokat juttattuk el oda. Ott önkéntesek vannak, ahogy mondtam, vagy részben katonák is, akik ott szolgálatot teljesítenek, és rendszerezik, átveszik az adományokat, és utána aztán kiosztásra kerülnek a csomagok. Mi is úgy készítettük össze az adományok egy részét, hogy eleve már egy családnak való ellátmány volt benne, amiben főleg élelmiszer volt. Meglátogattunk egy idősebb házaspárt, egy ott élő házaspárt, akik oroszul beszéltek, és Herszon városának a nagy része is oroszul beszél, orosz anyanyelvű, de Ukrajnához tartoznak, ők is, és azt gondolom a többi ember is ott nagyon értetlenül állt a helyzet előtt már lassan 2 éve. Ez a bácsi is elmondta azt, hogy ők ide költöztek a Dnyeper másik oldaláról, és most meg attól kell félni, hogy itt fognak meghalni. Tehát orosz területről jöttek ide, és most pedig itt vannak életveszélyben. Egy másik családnál is jártunk, ahol egy édesanyja volt a kisgyermekével, a férje az valahol a frontvonalban van, és ott harcol, már nagyon régen nem látták. Ritkán kapnak hírt is felőle. Akadozik a szolgáltatás is a városban, akár az ivóvíz, akár az áram ellátás, és ezért a házakban nagyobb tartályokba, vízhordó edényekbe tárolják az ivóvizet, ami főzésre is természetesen alkalmas, és hogyha ezek kifogynak, akkor a város egyes pontjain vannak kutak, ha nincs vezetékes víz, akkor onnan meg tudják ezeket tölteni. A környező mezőkön, amik hatalmasak, itt a frontvonal közelében nincsenek megművelve, hiszen azok korábban már orosz megszállás alatt voltak, és félő, hogy aláaknázott területeken járnának, és ezért azokat aknamentesíteni kell. Komoly akadályok, harckocsi akadályok is vannak még letelepítve a termőföldeken, mezőkön, úgyhogy ott átmenni sem nagyon lehet. Ennek a nagyvárosnak is jelentős része már elmenekült, aki tudott még a háború kezdetekor. Aki nem tudott, az ők vagy idősek, és kötődnek a helyhez, vagy valamilyen másfajta kötődésük van, például a férjük, az édesapjuk, a testvérük, valaki ott van a háborúban is, és nem akarják ott hagyni, nem akarják, hogy távolról érkezzenek, vagy ne is kapjanak hírt róla, és ezért ott vannak még. Mindenképpen az látszott az elmondásokból, vagy az látszik az elmondásokból, hogy az emberek ezt nem tudják hova tenni, hiszen békésen ők meglettek volna egymás mellett, hiszen Ukrajnában oroszul beszéltek és beszélhettek milliók és milliók, tehát ebből nem volt probléma, a politika csinált belőlük problémát, és ezáltal kerültek ilyen nehéz helyzetbe és ilyen kiszolgáltatott helyzetben. Harkov még messzebb van ennél. és oda is vittünk már segélyszállítmányokat, ott most ismét kemény harcok vannak a területekért, úgyhogy ott most még nagyobb veszély van, oda nem tudtunk eljutni, de korábbi hónapokban már több teherautó szállítmányt is tudtunk oda vinni. Ott főleg a környékbeli településeket tudtuk segíteni, részben azzal az adománnyal, amit ott le tudtunk rakni, amire szükségük volt, és azzal is, hogy az egy-két napot ott töltve a teherautónkkal tudtunk segíteni a szállításban, az építőanyag szállításban. Amikor az asszonyok beültek a teherautóba mellénk, és elmentünk a legközelebbi helyre, ahol építőanyagot lehetett vásárolni, és ami szükséges volt, azt megvásároltuk a számukra, és elvittük oda, ahol ez beépítésre kerül. És a faluban a legtöbb építő kéz az az asszonyok keze volt, hiszen a férfiak azok ott is a háborúban voltak és vannak, és ők kezdték újjá építeni, vagy fölépíteni, javítgatni azokat a sérüléseket, vagy azokat a romokat, amiket a korábbi harcok ott okoztak.
Kedves hallgatóink, a Caritas nyári programjairól, aktualitásairól számoltunk be Écsi Gábor atyának, a Katolikus Caritas országos igazgatójának segítségével. Iván atya magyar hangja Veres Gábor volt, a zenéket Vasvári Bernadett válogatta, a technikai pultot pedig Birincsik Márton kollégám kezelte. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kell